Légiriadó. Eddig ott guggolt az ágya előtt, most letérdepelt, arcát a lepedőre hajtotta, az otthonát idéző tárgyak meg a levél mellé, s lehunyta a szemét, mintha felvetett szemhéjait lehúzta volna a felismerés súlya, mintha az igazság, amely végre a tudatáig fény lett, olyan vakító volna, hogy nem bírna elviselni szabad szemmel. Abigail. Te csodatévő, Abigail. Te mindig segítő, Abigail. Életünk komisz kis bogainak kioldozója. Hogy nem jöttem rá a titkodra tüstént, ahogy először hallottam rólad? Miért arra gondoltam, lenézve a többiek hiszékenységét, magamban gyerekeknek, ostobáknak titulálva őket, hogy mese fűződi kőalakodhoz, legenda, egyel több bolondos játék, mint ami a matulában amúgy is szokásos. Hogy nem ébredtem rá azonnal, Abigail, hogy a törvények és szabályok és tilalmak e szigorú erdejében ott rejtőzik valaki, nem szobor, hanem igazi ember, aki kikilép ampírfigurát háta mögül, és segít, mikor igazán segítségre van szüksége valakinek. Abigail. Az osztály nem bocsát meg, s a szeretet, ha ugyan a nevelőim szeretnek egyáltalán, távoli, személytelen, matulás, csak biztonságot ad, de nem meleget. Világgá szaladtam innen már egyszer, úgy vágyódtam valami emberi kapcsolat után. Nem tudtam, hogy nem vagyok egyedül, hogy valaki törődik velem, hogy megment, hogy vigyáz rám, ha nem sejtem, ha nem is kérem, ha kételkedem benne, akkor is. Ki vagy te, Abigail? Ki az, aki itt lakik velünk együtt a matulában, aki minden nap elmegy mellettünk, ránk kiabál, vagy ránk mosolyog, részt vesz az életünkben, s olyan közel van hozzánk, hogy feltűnés nélkül bejöhet valamelyik hálóterembe, benyúlhat a zsebünkbe, vagy a füzeteink közé. Aki meghallja, miről beszélgetnek a suttogók, aki mindent számon tart, és akit nem tart számon senki. Itt, e zömök falak között álarcosan él valaki. Elfedi igazi vonásait, nyilván ordít, piszkálódik, kenetteljes vagy kérlelhetetlen, hogy annál szabadabban mozoghasson álruhájában. Olyan ember, aki számol azzal, hogy mind távol vagyunk az otthonunktól, a szüleinktől, hogy az a sok minden, amit a matula világa megkíván tőlünk, néha meghaladja az erőnket, és annyi a buktató, hogy hol egyikünk, hol másikunk botlik el valamin. Ki vagy te, Abigail, akinek igazi arcát nem látta senki, akinek csak a tetteit ismerjük, és ismerik itt az intézet falain belül 1914 óta. Egyáltalán azonos vagy azzal, aki valamikor Horn Mici sírását meghallotta? Vagy más volt akkor a helyeden? És mindig új Abigail van? Mint ahogy a kuméi Szibilla sem volt örök, hanem mindig új, meg új fiatal papnő lépett az örökébe, és vette át félelmetes föld alatti öltözékét és szokásait. Öreg vagy? Fiatal? Férfi vagy? Nő vagy? Milyen a valódi arcod? Szeretlek téged, vagy félek tőled, ha szembeállok veled a hétköznapi formádban? Honnan ismertél olyan jól, hogy megérezted, szökni akarok, és azt is, ha én ilyenre szánom magam, nem megyek el csak úgy szó nélkül? Vagy ha nem kitaláltad, kikövetkeztetted, honnan tudhattad, mit csináltam? Hogy hallottad meg, mit mondtam a betegszobában Zsuzsannának? Ó, ha láthatnálak! Ha megfoghatnám a kezedet, még meg se tudom köszönni, amit tettél. Ki vagy te, Abigail? Kinyitotta a szemét megint. A levél ott fehér lett az arcánál, ám Abigail üzenetének külső formája nem árult el semmit. Így, ilyen nyomtatott betűkkel a matulában mindenki tudott írni, minden nevelő és minden diakonissa, sőt a tanulók maguk is. Volt itt egy speciális matulás írás, hajszára egyforma, a nyomtatás tiszta áttekinthetőségét idéző, egyenletes nyomtatott betűk. Az írás nem igazítja útba. Más nyomon kell elindulnia, ha Abigail titkát keresi. Ki az, akinek az egyéniségéből leginkább következik, hogy nem tartja bűnnek, amit a matulában általában bűnnek szoktak tekinteni. Ki az, aki elég játékos kedvű ahhoz, hogy játssza ezt az álruhás játékot? Elég bátor is, hogy kockáztassa, hogy egyszer rajta veszít. Hogy valamelyik társa, akinek más elképzelése van a gyereknevelésről, mint neki, felismeri, leleplezi. S ki elég ügyes és elég hatalmas ahhoz, hogy mindig megszerezze a segítéshez szükséges, alkalmanként annyira változó eszközöket? Csak térdepelt az ismerős, kedves tárgyak előtt, törte a fejét, és nem tudott rájönni semmire. Abigail nyilván nem volna Abigail, ha olyan valaki, aki a magatartásával elárulhatja magát. Tehát bárki lehet, aki nem Abigail-es. Akár Torma Gedeon. Rettenetes üvöltözésével és elképesztő követelményeivel. Zsuzsanna, néha már-már riasztó puritánságával. Vagy éppen Kalmár, aki olyan tartózkodó, olyan távoli, olyan szigorú. Bárki a tantestületből, aki ügyes, fürge, akinek villámgyorsak a reakciói, és olyan jó színész, hogy soha senki előtt nem árulta még el, mint oson egy egész intézetnyi kislány mögött, kiterjesztett két karral, hogyha valamelyikük megcsúsznék azon a pallón, ami a matula ezer tilalma közt vezet, elkaphassa, s tarthassa, míg ismét megszilárdul a lépte. Éjfél.
Igen, Abigail. Megyek. Tudom, hogy azt akarod. Aludjam már.
Fölállt, felvette a köntösét. Összemarkolta, visszakapott holmiát és a levelet, kiosont a fürdőszobába. Először a levelet semmisítette meg, olyan apró darabokra szaggatva, hogy semmi módon nem lehetett volna összeállítani újra. Aztán a retiküljéből megmentett apróságokat rakta vissza a muskátlis láda mélyére. Visszatérőben nem találkozott senkivel, a hálóban sem mozdult senki. Elegyengedte az ágyát, visszabújt. Most már el tudott aludni. Legelőször, mióta összevezett az osztállyal, azt érezte, valaki itt, helyben, a zömök falak között rágondol. Elelmosolyodik, elképzeli, milyen arcot vágott, mikor meglelte a holmiát. Másnap ébresztőkor a többiek zúglódásából lett rá figyelmes, hogy egy fél órával hamarabb keltette őket a harangszó, mint máskor. Nem értették, mi történt. Aztán, mikor Zsuzsanna sorakoztatta őket, kiderült, mi miatt alhattak kevesebbet aznap. A prefekta közölte, ma nem a nagy tiszteletű úr prédikál, hanem egy vendégpap a városból. Az árkodi teológia egyik büszkesége, nagy hírű prédikátor. A mai napon különleges magatartást várnak valamennyiüktől, és a korábbi ébresztés azért volt, mert a prefekták külön és egyénenként akarnak meggyőződni arról, hogy a matulások a nagy alkalomnak megfelelő, és a templomhoz méltóan, kifogástalan külsővel, tehát példamutatóan tiszta testtel és öltözékben, és a jeles vendéget megbecsülő szerény csinossággal megfésülködve indulnak az ige befogadására. Zsuzsanna elképzelése a szerény csinosságról nem volt azonos azzal a kétségbe esett igyekezettel, amivel az osztályok legalább vasárnap, mikor a pihenő napot sétával ünneplő árkodi lakók szeme elé kerülnek, megpróbálták az előírt pertris fésülködési módot valami esztétikusabb, de látszatra a szabálynak megfelelő frizurával kijátszani. A prefekta szinte mindük haját újra fésültette, újra fonatta. Salm azt suttogta, most aztán mindenki olyan, mintha a füle mellett egy-egy döglött egér lógna, amelynek a farkát a gyász jeléül pertlivel díszítették. Máskor nagyobb felzúdulás lett volna amiatt, hogy az átlagosnál rútabb külsővel kell kilépniük a kapun, de az ötödik osztály mégsem ettől hőkölt meg igazán. Kismariék azonnal felmérték, mit jelent a rendkívüli esemény, a persejt illetőleg is. Ha ma ilyen jeles ember mondja a szent beszédet, amire már volt példa máskor is, akkor nem a presbiterek fognak a persely körül állni, akik általában vaksik és öregek, hanem maga a tanári kar. És az Isten őrizze meg őket attól, hogy az ő adakozásukra kijelölt persejnél torma álljon, vagy mondjuk éles, akinek olyan a szeme, hogy néha az a félelmük átlát a falon is. Kismari komolyan félni kezdett, suttogott valamit Murainak, Aztán elrohant. Gina kitalálta, hová és miért futhatott. Már majdnem indultak, még mindig nem volt a helyén. Bár igazán nem volt semmi oka rá, hogy jót kívánjon neki, vagy féltse, aggódott érte. Mi lesz, ha Zsuzsanna indulást vezényel, és Mari még mindig nincs közöttük? Aztán utolsó percben mégiscsak megérkezett. Elfoglalta szokott helyét Gina bal oldalán, és átcsuttogott Tormának. Nem sikerült. Végig rohanta az osztályokat, hogy hát ha valami vakvéletlen, esetleg előző napi szülői látogatás titkos adománya révén van valakinek pénze, amit kölcsönkérhetnének. Ám az egész matulának nem volt a kiutalt vasárnapi persejpénz kivételével egy vasa sem. Gina úgy mondta volna, ne féljen, itt van nála, a tarisznyájában az egész összeg, amit olyan sértően elébe borított tegnap, nem lesz semmi baj. Nem engedi ő, hogy arra kerüljön sor, hogy valamelyik tanár szeme láttára kelljen a persejbe dobniuk a kőniktől, meg Isten tudja kitől zsákmányolt gombokat. De nem szólt. Nem azért, mert nyújtani akarta volna az aggodalom perceit, de nem mert már beszélni Kismarival. Mióta ártatlanul megvádolta, Kismari haragja még engesztelhetetlenebb volt, mint bármikor. Később, felnőtt korában, gyakran eszébe jutott ez a vasárnapi istentisztelet, amelynek jóformán egyetlen szavára se figyelt, és tudta, hogy nem figyelt egyik osztálytársa sem. Csak ültek, slopva, hogy Zsuzsanna rajta ne kapja őket, az órájukra pillantottak. Kinek-kinek azon járt az esze, melyik tanár kerül a baloldali kijárathoz, amely az ő osztályuk kijelölt távozási helye volt. Lehet, hogy különlegesen szép beszéddel munkálkodott aznap a vendégprédikáló a lelkük formálásán, ám az ötödik osztály a mi atyánkot is alig hallotta, s mikor megindultak kifelé a még zúgó orgonaszóban, egyetlen ötödikese tudta volna megmondani, mi volt a záróének, amelyet a sok év gyakorlata következtében oda se figyelve elfújtak, ahogy a dallamát meghallották az orgonán. Máskor mindig figyelmeztetni kellett őket, templomhoz nem illő módon sietnek kifelé az utcára. Most olyan lassan mentek, hogy Zsuzsanna odasúgta, iparkodjanak jobban. A baloldali ajtónál, a nagy fapercsej mellett, mint egy iszonyú látomás, még Torma Gedeonnál is riasztóbb valaki feketén lett. Maga a nagy tiszteletű úr. Gina hallotta Kismari sziszenését, mikor észrevette. A nagy tiszteletű úr ott állt türelmesen, és azzal a komoly szeretettel nézte őket, ahogy figyelni szokott rájuk. Egy kicsit büszkén is, hiszen olyan tiszták voltak, olyan szelídek, csendesek, jól neveltek. Annyira jó föld a beléjük hullatott jó magvaknak. Torma nyikkant egy halkat rémületében, csak Gina hallotta meg, aki mellette lépdelt, mert az orgona hangosan szólt.
Édes Jézusom, suttogta Torma, mi lesz, ha észreveszi a gombokat?
Ilyenkor egyenként sorjázta ki, másképpen nem lehetett a szűk padok és a padsorok közötti keskeny betoncsík miatt. Ennek a kivonulásnak is megvolt a sorrendje. Arinak kellett volna elsőnek a persejhez járulnia, de mikor Ari holtsápadtan egyet lépett a nagytiszteletű úr felé, Gina kiszakadt a sorból, és mintha utasítást kapott volna rá, előre sietett, megelőzte Arit. Rendre utasítani, megkérdezni tőle, mit akar, lehetetlen volt, mert Zsuzsanna ilyenkor utolsónak maradt, hogy hátulról figyelhesse a kivonulást. Így akadálytalanul elérte a persejt, s kinyitotta a tarisznyája száját. Belemarkolt, elkezdte csorgatni az apró pénzt. Az ötödik állt mögötte libasorban. Nem léphetett tovább, míg ő nem végzett a persejnél. Mindenki látta, mit csinál. Legjobban a nagy tiszteletű úr, aki bólintott egy nagyot, hogy látja, tudomásul veszi, s mikor Gina minden pénzét beleszórta a nagy fatorokba, félreállt, hogy kiengedje az ötödik osztályt. Tormáék egy hang nélkül siettek ki az utcára, és állt a sorba megint. Gina nem szólt, ők nem kérdezték, csak Zsuzsanna lépett oda Ginához, és mondta neki, máskor, ha gyorsítani akarja a kivonulást, és az osztály egységét kifejezni abban, hogy előre összegyűjti a persejpénzt, kérjen engedélyt, mert ha szerencsés megoldásnak is bizonyult, semmiben nem foghat anélkül, hogy meg ne beszélje a prefektájával. Kis Mari hallgatott. Hallgatott Torma is. És bár ritkán volt erre példa, az ötödik osztály nemigen szólt semmit, míg vissza nem érkeztek a hálóba, hogy lerakják a kabátjukat, tarisznyájukat. Akkor viszont mind egyszerre kezdtek beszélni, ha folytottan is. Gina kiment a folyosóra. Nem akarta hallani, mind vitatkoznak. Mikor már nem húzhatta tovább, attól való féltében valamelyik diakonissa meglátja, hogy kin ácsorog, ahelyett, hogy a nappaliban várná meg, míg eljön az ebéd ideje, visszasonfordált. Nem lepte meg, nem is fájt túlságosan, és arra gondolt, míg kis Marit hallgatta, hogy hát, hiszen nem azért tette, hogy megdicsérjék érte, de nem tudta volna végignézni, hogy megint bajba kerüljenek, és éppen a hülye gombok miatt. Ha azt hiszed, hogy hálánkban elalélunk, mélyen tévedsz, mondta kis Mari. Nem alélunk el, és nem tartunk a jóságodra sem igényt. Ne hidd, hogy azt játszhatod, hogy te lettél az osztály megmentője. Hallgatott. Nézett kis Marira. Még csak a szemét se sütötte le. Nacáknak jövő héten jön be az anyukája. Nacák megígérte, hogy kér tőle rendkívüli titkos pénzt, és akkor megadjuk a koszos fillérjeidet. Jegyezd meg jól, Vitai, hogy se süteménnyel, se ilyen áldozatos cselekedetekkel nem tudsz meghatni bennünket. Hogy nem kell lesz, ha fejeden jár se, hogy fütyülünk rád. Jó, mondta Gina, nem azért tettem, de ha akarjátok, csak adjátok meg a pénzt. Majd beleteszem a missziós persejbe, vagy a katonák karácsonyi ajándékára kitett dobozba. Nekem se kell tőletek alamizsna. Nem kell nekem semmi. Egyébként ne haragudj, hogy tegnap azt hittem, elvettél valamit tőlem. Muta voltam megint. Kis Mari hátat fordított neki, mint aki jelezni akarja, hogy erre sincs szüksége, erre a bocsánatkérésre, mert nem hatódik meg tőle, s ettől se változik meg semmi. Ám Torma szeme most már másodszor fordult Ginára elgondolkozva. És ránézett Salm is hosszan és tűnődve, és Csató, sőt maga Murai is. De nem történt semmi. A lányok beszélgetni kezdtek, Gina megfogott egy könyvet, leült olvasni ebédig. Zsuzsanna, aki végig sietett a folyosón és benézett a nappaliba, azt mondta, a vasárnapot ugyan megszentelheti pihenéssel, de a holnapi szabad foglalkozásra kijelölt idő helyett tanulnia kell. Egy teljes hetet mulasztott. Az ebéd valamivel ünnepélyesebb volt a szokottnál, és váratlanul végződött. Az étkezés utáni ima befejeztével Torma Gedeon közölte az intézettel, Vitai Georgina észrevéve, hogy mai istentiszteletük különlegesen példamutató magatartást kíván minden növendéktől, hogy a kivonulást gyorsítsa, előre összeszedte osztálytársai persejpénzét, s az ötödik osztály nevében és helyett, mint egy húszuk testvéri közösségét hangsúlyozva, maga helyezte el a 30 filléreket a persejben. Így az ötödik osztály elsőnek hagyhatta el a templomot, és sokkal rendesebb módon, mint bármikor. Ezt a testület, ha engedély nélküli cselekedet volt is, praktikus, és a szép kivonulást elősegítő megoldásnak tartja, és ezért felszólítja az osztályokat, jelöljenek ki hetente változó persejpénzeseket, akik a Vitaitól látott megoldással ezentúl osztályaik nevében gyakorolják az adakozás erényét. Testvéri közösség. Most már Torma se nézett rá. Megint azt a fagyos, búr alatti fulladásos magányt érezte, mint már annyiszor. Ez most azért fájt, mert erről igazán nem tehetett, honnan tudhatta volna, hogy mentő akciója ilyen sikert arat majd. Zsuzsanna rámosolygott, Erzsébet is. Zsuzsanna határozottan boldognak látszott, hogy egyszer már más is elhangzik vele kapcsolatban, nem csak kifogás. Délután sétáig egyedül ült a nappaliban. Az ötödik osztály, anélkül, hogy szóltak volna neki, engedélyt kért és kapott, hogy tornaruhába bújhasson és labdázhasson a tornateremben. Mikor a sétára való sorakozásnál ismét látta őket, Zsuzsanna részvevően kérdezte, fáj-e még a keze, ami miatt nem labdázhatott a többiekkel, és szeride megpirongatta, máskor, ha elesik a folyosón és megüti a csuklóját, szóljon neki vagy az orvosnőnek. Sose lehet tudni, mi egyszerű fájdalom, mi megrándulás. Igazán könnyebben mozgatja már? Ennek örül, de azért vigyáznia kell, legyen óvatos. Ó, milyenek ezek? Hogy tudnak így hazudni? Most már az is mindegy volt, merre sétálnak, nem akart megszökni, nem volt fontos, hogy ismerje a várost. A tegnap olyan messzinek tűnt, mintha egy évvel ezelőtt látta volna az apját, nem tegnap. Hajda urcukrászdája meg, amely előtt elhaladtak, a tova tűnt paradicsom helye. Itt volt utoljára reménykedő és boldog. Itt hitte azt, hogy elmehet ebből a közegből, ahol olyan kérlelhetetlenül haragusznak rá, ahol ha jót akar is, rosszul sül el, és minden léptével csak még mélyebb kátyuba jut. Nehéz lesz itt élnie, és kivárnia, míg elmehet innen. De persze kivárja. Megígérte. A késő délután olyan volt, mint máskor. A boldogok, akiknek társuk volt, beültek a nappaliukba, a kijelöltek fújták a zsoltárt, hogy a többi kedvére beszélgethessen eközben. Ő kiszökött a kertbe, el akart menni Abigail szobráig. Szedett pár villogóan sárga őszi rózsát, s gondolta, beleteszi Abigail korsójába. Így üzeni meg, hogy megkapta az adományát, és hogy köszöni, amit értetett. De nem jutott el odáig, mert Kalmárt ott találta a szobor közelében, és Kalmár majdnem indulatosan rászólt, mit keres ilyenkor a kertben, nincs engedélye külön sétákra, tessék visszamenni. Még futott kezében a feleslegessé vált virággal, az a képtelen gondolat fordult meg a fejében, hogy hát ha valóban Kalmár az, akit keres. Úgyis Szent Györgynek látta mindig, lovagnak. Ha igaz, amit képzel, hogy Abigail voltak éppen Abigailek sora, tehát mindig van itt valaki, aki elvállalja Abigail szerepét. Miért ne lehetne ezúttal éppen Kalmár, aki olyan bátor, gyors, ügyes, fiatal? Bement a társalgóba, megpróbálta végig gondolni, ami az imént az eszébe jutott. Kiszámítani, a tanári lakrészből hová juthat el feltűnés nélkül Kalmár. Mindenhová. Az iskola épp úgy nyitva előtte, mint az internátus. A vacsora csöndes volt, unalmas. A svájci nemes lelkű lány története ezúttal a szokottnál is nyomasztóbb és szürkébb. Meg se próbált bekapcsolódni az osztály tevékenységébe áhítat után. Elsőnek ment fürdeni, lefeküdni, vágyott az ágyba, s arra, hogy végre elengedje magát, aludjék. Az éjjel későn aludt el, a reggel se hozott más, csak izgalmat. Talán az álom felfrissíti. Hamar elszenderült, s rendre mind elaludtak az ötödikesek is. A matulában csend volt, és békesség. Éjfél után, egy órakor megszólaltak a szirénák. Rögtön tudták, mit jelez a hang. Kalmár, a légoltalmi parancsnok még a legkisebbeket is kiképezte rá, mi a tennivaló, ha riadó lesz. Eleget gyakorolták az elmúlt hónapban, hogy kapják fel az összekészített légoltalmi csomagot, hogy állnak sorba, a nagyok közül ki, melyik részleghez szalad, hol jelentkezik szolgálattételre. Azt is tudták, hogy a város légvédelmi főparancsnoka többször is fogja éjjel riasztani a várost, hogyha esetleg valódi bombázásra kerülne sor, legyen valami gyakorlatuk, s rémület nélkül hallgassák a víjogó hangot. Ismerték a sziréna sivítását, mégis úgy megriadtak tőle, hogy álmukból keltette fel az intézetet, hogy tehetetlenül kapkodtak a hálóban, és ha Zsuzsanna nem lett volna azonnal közöttük, és nem segít öltözködni annak, akinek a keze is elkezdett reszketni, talán még nagyobb lesz a zavar és a nyugtalanság. Így az előírt időre mégiscsak ott álltak mind a folyosón, és elindultak a pince felé. Az ötödiknek még nem volt semmi megbízása, csak a két legfelső osztályt jelölték ki beteghordó, sebesült ellátó és tűzőrségi munkára, s a hatodikosokat futárnak. Nekik az óvóhelynek átépített pincébe kellett levonulniuk, amelyben már mind égtek a kék villanykörték. Lenn volt már az egész tantestület is. A legkisebbek közül néhányan nyűgösen sírtak, s még a nagyobbak arcán is volt valami riadalom. Nem azt érezték, hogy próba mindez, szimpla gyakorlat, csak annak a természet ellenességét, hogy az ágyból egyenesen a pincébe kellett lerohanniuk, a föld alá, mert esetleg bomba hullhat rájuk egyszer. Zsuzsanna az ajtóval szemben helyezkedett el, hogyha egy képzeletbeli légnyomás bevágná, őt érje az ütés, ne a tanulókat. Az ötödikesek a lehordott tornapadokon az évszázados falaknak döntötték a hátukat. Kis Mari kinyújtotta a kezét, Murai megfogta. Murai is kinyújtotta a kezét, Szabóba kapaszkodott. Szabó meg Bánkiba, és így tovább. Összekapaszkodtak mind a 19-en. Úgy szorították egymás ujjait, mintha szomszédaik keze melegéből próbálnának erőt meríteni. A lánc csak egy helyütt szakadt meg, Torma és Kismari közt, ahol Gina ült, akit nem érintett meg egyik szomszédja sem, és aki nem nézett se jobbra, se balra. Kinn a folyosón szaladgáltak, a 8. aradi berohant, jelentette, hogy a megfigyelő helyről jól látni, gyújtólapokat haigálnak odakint, a tűzőrség meg elindult. Egyszer Kalmár is benézett sisakban, vállán gázálarc. Gyönyörű volt, szentgyörgyebb, mint valaha. Semmi se látszott, de hangot azért hallottak. A távolban valami robbant. Zsuzsanna azt mondta, egy előre kijelölt épületet robbanthattak fel a városiak, most az oltást és mentést gyakorolják. Játék volt, de senki sem érezte annak. Istenem, ments meg minket a haláltól, gondolta Gina. Kinn a pince ajtó mögött megint elfutott valaki, aztán nehézkesebb lépések következtek, Zsuzsanna kinézett, azt mondta csöndesen, a feltételezett sebesülteket viszik az orvosnőhöz hordágyon a 8. Meg kellett volna köszönnöm, hogy játszanak velem, hogy tudnak valamit, ami nevetni lehet, valamit, aminek semmi köze a háborúhoz, ami nem bomba és halál és veszedelem, a terráriumot, amit adni akartak. De buta voltam. Buta és gőgös. Mi lesz, ha holnap igazi bomba hull? Kérdezte magában Kismari. Az apám a fronton. A bátyám is. Mi meg nem akartuk megenni a vitai süteményeit. Nincsenek szüleim, gondolta Torma. Nem is tudom, milyen az, mikor valakinek szülei vannak. A nagybátyám folyton gyötör, de ha egyszer a matulát igazán eltalálja valami, és ő sem él már, senkim sem lesz. És ha az épület is leég, nem lesz még otthonom sem. Zsuzsanna értetlenül kapta fel a fejét, mikor Vitai hirtelen felpattant, szembefordult az osztállyal, és azt kiáltotta. Bocsássatok meg, ha tudtok. Úgy szégyellek már mindent. És kérem szépen a terráriumot is. Csak nézte, hogy sír a pesti lány, és hallotta, hogy Kismari is felszokog, és Torma is, meg Szabó. Szabó úgy sír, mint aki meg akar fulladni. Te is bocsáss meg, Gina! Sírta Kismari. A süteményért, meg a gombokért. És a prefekta látta, hogy a nyakába borul Vitainak, és forró megcsókolja. Kinn kiáltás hallatszott, Kalmár hangja, hogy siessen a 7., mert oltani kell a keleti szárnyban feltételezett tüzet. Zsuzsanna összeszorította az ajkát, hogy ne szóljon rá az 5. akik tilalom ellenére mind felálltak, Vitai köré tömörültek, és sorra megcsókolták a pesti lányt, aki aztán Szabó kövér vállának döntve fejét, lehuny szemmel ereszkedett vissza, nem is a neki kijelölt helyre, hanem egyel odébb, mikor mégis a padokra parancsolta őket. És ott várta meg, másik oldalán görcsösen Kismari kötényébe kapaszkodva, míg a szirénák lefújták a légitámadást.